Benóni nem pecsételi meg a férfiú kijelentését, hát persze, természetes kiáltásával és egész elragadtatásával, akkor egyáltalán semmit sem értettek és hittek volna az egészről. De ahogyan a két Rákel gyermek egymást átkarolva jött le feléjük, szegény fejüknek az volt a feladata, hogy egy merő képzettársítást azonossággá alakítson át, és a férfiúban, akinek lelkükben már régóta volt valami köze Józsefhez, felismerjék eltüntetett testvérüket, tehát nem csoda, hogy csak úgy kóvájgott az agyuk. Alig, hogy sikerült a hápogó, topogó testvéreknek egységként felfogni ezt az urat itt, és áldozatukat, a fiút, már is ketté vált, amit egyesítettek, nem csak mert oly nehezen tudták együtt tartani őket, de azért sikerült ez olyan nehezen, mert annyira megalázó és rémületes volt az egész. Jöjjetek már közelebb hozzám, szólt József, miközben egyet lépett feléjük. Igen, igen, én vagyok az. Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Sose törődjetek vele, ami elmúlt, elmúlt. Mondjátok, él még atyám. Meséljetek hát egy kicsit, és ne bánkodjatok. Júda, hatalmas volt ez a beszéd. Ezt aztán az örök lét számára tartottad. Hogy kifejezzem jó kívánságaim és üdvözleteim, lelkemből ölellek és csókolom oroszlán fejedet. Íme, ez az a csók, amelyet a minőek előtt adtál nekem. Ma visszaadom néked, bátyám, és ezzel törlesztettem is. Valamennyi őtöket csókollak egyben, csak azt ne higgyetek, hogy haragszom rátok, mert eladtatok ide. Mindennek így kellett történnie, és Isten művelte ezt, nem ti, él Saddáj különítette engem már korán az atyai háztól, és tett idegenné az ő tervei szerint. Ő küldött engem ide előttetek, hogy kenyéradótok legyek, és ő rendezte a mentés szép művét, azt, hogy az éhínségben az idegenekkel együtt Izraelnek is adjak kenyeret. Ez testi értelemben ugyan fontos, de egész egyszerű gyakorlati dolog, és ezen felül semmi hozsánnára sem érdemes. Mert a ti testvéretek nem Isten hőse, és nem a szellemi üdvösségek hírnöke, csak közgazda, és hogy álmomban a ti kéveitek meghajoltak az enyém előtt, amiről nektek fecsegtem, és hogy a csillagok hajbókoltak, az nem jelentett valami sokat, csupán annyit, hogy atyám és testvéreim hálásak lesznek majd nekem testi jótéteményért. Mert a kenyérért azt szokás mondani, hogy köszönöm szépen, de nem azt, hogy hozsánna. Persze, kenyérrel él az ember. Az első a kenyér, azután jön a hozsánna. Most hát megértettétek, mi egyszerűen gondolta el azt az úr, és még mindig nem akarjátok elhinni, hogy életben vagyok. Hiszen magatok is tudjátok, hogy a verem nem tartott magában, hanem Izmael gyermekei kihúztak belőle, és eladtatok nekik. Emeljétek csak fel kezeteket, és tapogassatok meg, hogy lássátok. Élek, én vagyok, testvéretek, József. Ketten vagy hárman valóban megérintették, kezükkel óvatosan lefelé simították ruháját, és közben bátortalanul vigyorogtak. Szóval, akkor csak tréfa volt az egész, és te csak úgy tettél, mintha fejedelem volnál, kérdezte Izsakhár. De tulajdonképpen csupán József vagy a mi testvérünk? Csupán, válaszolta ő. Ez valójában a legmagasabb rangom, de értsétek meg jól, én mindkettő vagyok. Vagyok József, akit az úr fáraó atyává tett, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. És József vagyok, felruházva e világ egész dicsőségével. Nyilván, szólt Zebulon, nyilván így kell annak lenni, hogy nem mondhatjuk, te csak az egyik vagy, de a másik nem, mert te mind a kettő vagy egy személyben. Ezt sejtettük is. És hát nekünk csak jó, hogy nem vagy egészen és csupán csak vásártartó, mert akkor rosszul járnánk. Hanem, hogy a ruhád alatt testvérünk vagy, József, aki megvéd bennünket a vásártartó haragjától. De meg kell értened, uram, abba hagyod-e már végre te ostoba ezt az urazást? Annak egyszer s mindenkorra vége. Meg kell értened, hogy másrészt a vásártartó oltalmát szeretnénk kérni testvérünkkel szemben, mert egykoron bűnt követtünk el ellene. Mármint ti, szólt Rúben, és komoran megfeszítette arcizmait. Példátlan az, Jehoszif, amit ez alkalommal meg kellett tudnom. Mert ezek eladtak téged hátam mögött, és nem árulták el nékem, és azóta sem tudtam soha semmit arról, hogy elvesztegették, és pénzt fogadtak el érted vételárul. Ugyan hallgass csak, Ruben, mondta Bilha fia Dán. Te is tettél egyet mást a hátunk mögött, és alattomban ott voltál a veremnél, hogy ellopd a fiút. Ami pedig a vételárat illeti, nem rúgott az nagy vagyonra. Mint ahogy József őméltósága nagyon jól tudja, hanem az öreg szívósága miatt mindössze 20 föníciai sékelre, ez volt az egész, és mindenkor elszámolhatunk róla, hogy megkapd a jussodat. Ne háborogjatok, emberek, szólt József. Ne háborogjatok amiatt és annak okából, amit egyikőtök cselekedett, de a másik nem tudott róla. Mert Isten mindent helyrehozott. Köszönet néked, nagy testvérem Ruben, mert kötélhágcsóddal értem jöttél a veremhez, hogy kihúz belőle és visszaadja atyámnak. De én már nem voltam ott, és ez rendjén is volt, mert nem a te terved rendeltetett el, és az nem lett volna helyes. Most azonban rendbe jöttünk. És most már semmi egyébre ne legyen gondunk, csak atyánkra. Igen, igen, bólintott Naftáli, és közben járt a szája, mint a kereplő, a lábával meg toppantott egyet-egyet. Úgy van, testvérünk, a felmagasztalt helyesen szól, mert teljesen tűrhetetlen az ilyen állapot, hogy Jákob távol innen szőrházában ül, vagy előtte, és halvány sejtelme sincs arról, ami itt kiderült, ugyanis, hogy József él, és hogy a világban felvitte az Isten a dolgát, és ragyogó tisztséget visel a pogányoknál. Gondoljátok csak el! Ott ül a távolban, és bizonytalanság veszi körül, míg mi itt állunk, és szót váltunk az eltűntel, és megtapogatjuk a ruháját, és megfoghatjuk a kezünkkel. Minden félreértés és hamis hír volt. Semmi már atyánk feneketlen fájdalma, és semmi a féreg is, mely egész életünkben rágott bennünket. Ez olyan izgalmas, hogy láttára az ember fejével szinte átdöfté a tetőt, és az valami kibírhatatlan ferdessége a világnak, hogy mi ezt itt tudjuk, ő meg nem. Csupán azért, mert távol vagyunk tőle, és az ő tudását a miénktől sok-sok ostoba dűlő föld választja el, és ezeken át az igazság csupán néhány lépéssel jut előre. Aztán lerogy, és nem képes tovább haladni. Jaj, csak tölcsért formálhatnánk tenyerünkből a szájunkra, és így kiálthatnánk 17 napi járóföld távolságra. Atyánk, ha-hó, József él, és olyan, mint Fáraó Egyiptom földjén, ez a legújabb hír. De akármilyen hangosan kiáltanánk is, ő csak ül érzéketlenül, és nem hallja. Ó, bár röppenthetne fel az ember egy galambot, villámgyors szárnyakkal és alattuk ilyen írással. Tudd meg, a helyzet az, hogy megszűnt a világ ferdesége, és mindenki innen és túl ugyanazt tudja. Nem állok itt tovább, nem bírom ki már. Küldjetek utamra, el fogom intézni. Versenyt futok majd a szarvassal, és átadom atyánknak a szép üzenetet, mert lehet-e valami szebb az olyan szónál, amely a legújabbat jelenti. De József csillapította buzgalmát, és így szólt. Jól van már, Naftáli, csak ne kapkodj annyira. Mert úgysem kell egyedül futnod, és senkinek sem lehet előjoga, hogy atyánknak jelentse üzenetemet, amit már régen elgondoltam, amikor éjjente hanyat fekve erről a történetről töprengtem. 7 napig pihenjetek itt nálam, és osztozzatok valamennyi kitüntetésemben, és bemutatlak házam asszonyának, a napleányzónak, fiaim pedig bókolnak majd előttetek. Azután pedig terheljétek meg a ti barmaitokat, és Benyáminnal együtt mindnyájan menjetek fel atyámhoz, és jelentsétek neki, a te fiad József nem halt meg, hanem él, és élő szóval szól hozzád. Isten felmagasztalt engem az idegenek között, és olyan népek az alattvalóim, akiket nem is ismertem. Jöjj le hozzám, ne késlekedj, és meg ne rettenj. Ne rettenj meg, kedves, a sírok országától, ahová már Ábrahám is eljött egykor éhínségtől űzve. Mert már 2 éve tart az ínség, nem szántanak, nem aratnak a világban, és ez bizonyosan még 3 vagy 5 évig is eltart, de én ellátlak majd téged, és kövérlegelőkre telepítlek le. Ha kérded, Fáraó megengedi-e ezt, akkor így felelek, őt a te fiad az ujjak köré csavarja. és meg akarom kérni ő felségét, hogy Goshen környékén telepedhessetek le, ott Arábia felé, Zoán mezőin. Ott akarok gondoskodni rólatok, rólad, fiaidról, fiaidnak fiairól, juhaidról, barbaidról és mindenedről, amid van. Mert Goshen, más néven Gózen vagy Gózem környékét már rég kiszemeltem nektek a magam utánhozatásra, mert az még nem igazán egyiptomi föld, nem oly jellegzetesen az, és ott élhetnétek a torkolat halaiból és a föld zsírjából szépen egymás között, hogy ne legyen sok dolgotok Egyiptom gyermekeivel, és az ő koravén természetükkel, és sajátságaitok ne szenvedjenek miattuk. És azért mégis a közelemben lennétek. Így szóljatok atyámhoz nevemben, de okosan és ügyesen ám, hogy aztán szép szeliden megértessék az ő makacs öreg fejével, először, hogy élek, és azután, hogy valamennyi őtökkel együtt jöjjön le ide. Ó, bár felutazhatnék veletek, és rábeszélhetném magam őt, akkor bizonyosan sikerülne. De nem tehetem. Egyetlen napra sem szabadulhatok el. Ezért helyettem legyetek ügyesek és szeretőn furfangosak, amikor az élelemről és az ő jöveteléről lesz szó. Ne mondjátok meg neki nyomban, József él, hanem kérdezzétek meg előbb, ugyan hogy is lenne az, és a mi urunk hogy érezné magát abban az esetben, ha József még élne. Hadd ízlelje meg előbb. És ne mondjátok ki neki kereken, telepedj le ott alant, az Isten hullák szomszédságában, hanem írjátok körül szólván Goshen környékén. Vajon nálam nélkül is el tudjátok-e majd intézni így szerető ravaszdisággal? Majd a következő napokban még jobban a lelketekbe vésem. Most pedig bemutatlak benneteket hitvesemnek, a napleányzónak, és megmutatom fiaimat, Manassét és Efraimot. Aztán együnk, igyunk és vigadjunk mind a 12-en, és emlékezzünk a régi időkre, csak éppen ne túl pontosan. De hogy el ne feledjem, ha majd felérkeztek atyánkhoz, mondjatok el neki mindent, amit csak láttatok, és ne fukarkodjatok azzal, hogy leírjátok egész pompámat e földön itt alant, mert csúnyán megszomorítatott az ő szíve. Most vidítsa fel a fia dicsőségét zengő, édes muzsika. Fáraó ír Józsefnek. Semmi sem lenne sajnálatosabb, mint hogyha a hallgatók sokasága ez események után eloszlanék és szétszóródnék, gondolván. Így volt hát a szép mondás, hogy én vagyok az, kimondatott. A történet már úgysem válhat szebbé, ez volt a csúcspont, most már csak lejátszódik a befejezésig, amúgy is tudjuk hogyan, és ez már nem izgalmas többé. Fogadjátok csak meg jó tanácsomat, és maradjatok szépen együtt. E történet szerzője, akin minden történések szerzőjét kell értenünk, sok csúcspontot alakított ki benne, és érti a módját, hogy miként kell az egyiket a másik segítségével fokozni. Ennek a szerzőnek a jelszava mindig, a legjava hátra van még, és mindig ígér valamit, aminek majd örülhetünk. Bizony elragadó volt, miként értesült József arról, hogy atya még él. De kevésbé izgalmas lesz tán, amikor a bánatba merevedett Jákob fülébe csendül a tavaszi dal, hogy fia még él, és amikor majd leutazik, hogy megölelje. Aki most hazamegy, kérdezze csak meg majd a többieket, akik végighallgatják az egészet. Izgalmas volt-e vagy sem? Akkor aztán bánkódhat, és amíg csak él, úgy érzi majd, hogy a rövidebbet húzta, mert nem volt jelen, amikor Jákob két kezét keresztezve megáldotta az egyiptomi unokákat, és amikor a tisztelettől övezett férfiú halálos óráját ünnepelte. Úgy is tudjuk. Balga beszéd ez. A történetet akárki ismerheti, de az a döntő, hogy jelen volt-e, mikor történt. Úgy látszik azonban, hogy felesleges volt a kioktatás, mert senki sem mozdult a helyéről. Amikor tehát József imígyen szólt 11 testvéréhez, és vele együtt valamennyien eltávoztak onnan, ahol megismertette magát, és átmentek hitveséhez, Asenáthoz, a leányzóhoz, hogy bókoljanak előtte, és meglássák egyiptomi gyermekfürtös unokaöccseiket. Vidám kavarodás és örvendező kacaj töltötte be az egész kegyelmi házat. Hiszen az egész cselédség hallgatózott volt, és Józsefnek semmit sem kellett közölnie vagy nyilatkoznia, mert mindenki nyomban tudott mindent, és nevetve kiáltozták egymásnak, hogy a kenyéradó testvérei érkeztek, és atyafiai jöttek meg Cáhi földjéről, ami mindnyájuknak igen nagy örömére szolgált, különösen azért, mert ennek az eseménynek a megünneplése során bizonyosak voltak benne, hogy sörrel és kalácssal tartják majd jól őket. De az élelmezés és engedélyezés házának irnokai, akik szintén hallgatóztak, elterjesztették a hírt a városban, és a fürge Naphtalit megvigasztalatta volna, mint röppent a szét futótűzként egész Memphében, úgyhogy mindenki egyaránt és gyorsan osztozott az értesülésben, a derűs értesülésben, hogy az egyetlen egy testvéreinek csapata megérkezett hozzá, és az emberek örömükben ugrándoztak az utcán, és egész tömeg vonult József háza elé az előkelő negyedbe, és nagy éljenzés kíséretében látni kívánta őt ázsiai rokonsága körében. Ennek az óhajnak végül is eleget tettek. A 12 testvér megjelent a kíváncsi tömeg előtt a teraszon, és csak számunkra szomorú, hogy Menfenépe csupán szemelencséjére volt utalva, s a fénnyel nem tudott oly ügyesen bánni, mint mi, úgyhogy nem lehetett képen megörökíteni a csoportot. De ők persze nem szenvedtek emiatt, és nem is hiányzott nekik, mert hát nem is gondolhattak rá. Az izgalmas újság ezen felül nem maradt meg sokáig a temető nagyváros falai között, hanem galambként röppent ki fölöttük az országba, és a hírverés igen gyorsan eljutott Fáraó fülébe, aki egész udvarával igen megörvendezett néki. Fáraó, akit most már Ehnatonnak hívtak, mert szándékához híven letette Amun nyomasztó nevét, és azt vette fel helyette, amely az ő mennybéli atyának nevét foglalta magában. Fáraó tehát már jó ideje közelebb költözött kedvenc miniszterének rezidenciájához, mint hogy székhelyét TB-ből, Amun-Ré házából elhelyezte messzebb lefelé északi irányban a felső egyiptomi nyúlvidék egyik helységébe, melyet hosszabb szemlélődés után alkalmasnak talált arra, hogy oda új, egészen a szeretett istenségnek szentelt várost építsen. A hely kissé délre volt, Khmonutól, Thot házától, ott, ahol a folyamból kis sziget emelkedett ki, mely szintve kiáltva kínálkozott, hogy kecses kélakot építsenek rajta, s amelynek keleti partján kör alakban beugrottak a sziklák és tért nyitottak a templomok, paloták és partikertek elhelyezésére, mint ahogy az Isten álmodóhoz illett, akinek nehéz a dolga, annak jó sora legyen. Az édes lehelet ura szívének vágya szerint találta meg a helyet. Senki más tanácsára nem hallgatva, csak arra, amit szíve súgott neki, és arra, aki benne lakott, és ő, akinek a magasztalására harsannak majd föl csupán dicsérő énekek. És ő felsége ebben az értelemben intézte szép parancsát művészeihez és kőfaragóihoz, hogy a legnagyobb sietséggel építsenek fel ott egy várost, atyavárosát, a Szemhatár városát, Ahet-Atont, ami súlyos csapás volt Novet-Amunra, a Százkapus TB-re, amelyet az udvar elköltözése azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy vidéki várossá süllyed. És ugyanakkor kihívó tüntetés volt a Karnaki birodalmi isten ellen is, akinek parancsoló papságával Fáraó gyengéd áhítata a mindenséget szeretetben egyesítő iránt már a kövér esztendők idején mind súlyosabban összekülönbözött. Fáraó finom életrendszere nem viselte el ezeket az állandóan visszatérő összecsapásokat a harcias nemzeti isten tradíció páncélozta hatalmával. Egészsége mind jobban megszenvedte az ellentmondást, békeszerető lelke és annak szükségszerűsége között, hogy magasabb rendű Isten elgondolását harcban védje meg a minden hatalmat birtokló Isten ellen, sőt, támadja is meg őt, és mivel úgy vélte, szerencsésen adódik, hogy az ő esetében a menekülés eszközével lehet az ellenségnek a legsúlyosabb kárt okozni, elhatározta, hogy ami az ő megszentelt személyét illeti, lerázza vézeporát szandáljáról még akkor is, ha édesanyja, az ő mamácskája, részint Amun ellenőrzése céljából, részint ragaszkodásból férje a megboldogult Neb-Maré király palotájához, visszamaradna a régi fővárosban. Echnatonnak 2 évig kellett fékeznie türelmetlenségét, hogy megszabaduljon Amun bűvköréből, mert ostorhajtott a robotmunkások kíméletlen besorozása ellenére is ennyi ideig tartottak az újváros legszükségesebb építkezési munkálatai. És amikor a király kenyér, sör, szarvas és szarvatlanbikák, apró jószág, madarak, borok, tömjén és temérdek illatos fű áldozatának legünnepélyesebb bemutatása kíséretében beköltözött, a hely tulajdonképpen nem is volt még város, hanem csupán félig kész fényüzéssel berendezett lakóhely az udvar számára. Állt egy palota a király, továbbá Nefernefruaton Nofretete a nagyfeleség és a királyi hercegnők részére. Éppen csak hálni lehetett benne, de valóban lakni még nem, mert mindenütt még vakoló és mázoló munkások, festőművészek és díszítőiparosok tevékenykedtek. Készen állott továbbá az Úristen templom, egy rendkívül vidám építmény, mely csak úgy úszott a virágillatban, s vörös zászlócskák lobogtak rajta. 7 udvara volt, pompás tornyai és remek oszlopcsarnokai, nem különben csodás parkjai és védett természeti területei mesterséges tavakkal, fákkal és bokrokkal, melyeket földtömbökben ültettek át a termékeny partszegéről a sivatag kellős közepébe. Fehéren csillámló rakpart építmények húzódtak a folyóparton. Egy 200 vadonatúj lakóház épült a király Aton hívő környezete számára, és a környező hegyekben egy sereg, igen lakályos sziklasír, amelyek az utolsó szögig készen állottak a beköltözésre. Ahet Aton egyelőre még nem vitte többre, de várható volt, hogy az udvar hamarosan szaporodó népességet vonz oda, és ezért buzgón tovább csinosították a várost, mialatt fáraó már ott trónolt, szolgálta mennybéli atyát, áldozati ünnepségeket tartott, és leányai születtek, akik megnövelték az udvar női tagjainak számát. A 3. leánya Anunkh Senpaaton nemrég jött világra.